semaines en été. Je veux les deux, s'il vous plaît. Moi j'ai grandi à peine, n'ai pas toujours trouvé. C'est quoi qui vaut la peine, c'est quoi qui fait rêver.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Jó reggelt kívánok, ez a Civil Rádió szombat reggeli ébresztő műsora. A műsorvezetők Husszel József, és akit hallanak, Szabó Judit Nikoletta. A hangmester pedig, aki gondoskodik a jó hangzásról és a szuper zenékről, Petrik József. Ez az adás úgynevezett konzervadás, mert hát nem tudtunk bejönni a stúdióba, és némi időzavarba is kerültünk, mert a reggeli műsor számára előre felvett beszélgetéseinket történetesen mind este rögzítettük. Ma február 28-a van, a legrövidebb hónap utolsó napja. A tavasz már tényleg csak kőhajításnyira ólálkodik, mindenki tartson ki, hiszen nyakunkon van a kikelet. Lássuk, hogy mivel temetjük mi a telet. Először is főzőcskézünk az ízcsiklandozó blog szerzőjével, Tripsánszki Évával, aki egy lélek melengető leves receptjét osztja meg velünk. Moziba megyünk Benda Mihállyal, és eldiskurálunk Jim Jarmusch legújabb családi viszonyokat boncolgató filmjéről, amelynek Father, Mother, Brother, Sister a címe. Február 6-án elhunyt Kelet Éva fotográfus. Egy korábbi interjújával emlékezünk rá, amit őszinte híve Husszel József készített a reggeli műsor számára. Nuber Anikó megosztja a kínai gyógyászat tanácsait arra nézve, hogy mivel óvhatjuk szervezetünket a már nem tél, még nem tavasz időben. Végezetül Horváth Panna, svédországi tengerbiológus diákunk elmondja, milyen jelentőséggel bír egy zöld trutymáknak kinéző állomány a tudomány górcsövén keresztül. Jó szórakozást kívánok!
Okay.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
Szokás szerint lesz szombaton ízcsiklandozó, pontosabban az Éva csiklandozza az ízeket. Most hétfő van, technikai okokból, pontosabban ilyen időzavarok miatt kell ezt most felvenni, és önök ezt felvételről fogják hallani. Egész különleges dologgal készültél, Éva, jó estét kívánok!
Szia, és szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is. Hát, hogy mennyire különleges, azt nem tudom. Talán az is, meg talán nem is, ezt majd eldöntik a rádióhallgatók. Az első fogás, amivel én készülök hétvégén, és ez nálam egészen biztosan készülni fog, a gyöngybableves. Nem tudom, hogy te ismered-e a gyöngybabot, vagy ettél-e már, vagy szoktad-e használni, találkoztál-e
nem,
már?
Nem. Használni aztán végképp nem. Lehet, hogy ettem, mert azért az ember nem emlékszik vissza nem tudom hány évre, tehát elképzelhető, hogy ettem, csak nem emlékszem rá. De igen. Én használni, hogy én főztem volna, az biztos nem.
Én pedig még akár azt is tudnám mondani, hogy szerintem lehet, hogy te még a nagymamádnál, vagy akár a dédnagymamádnál, vagy édesanyádnál is ehettél, mert hogy ez egy nem egy új keletű babféle. Látványában egy fehér színű babról beszélünk, ami nagyon picike, szinte majdhogy nem kerekded formája van, és száraz babként árusítják. Szerintem az összes üzletlánc árulja, forgalmazza, úgyhogy nem túl nehéz hozzájutni, de a lényeg az, hogy én utána olvastam, hogy ez a bab rendkívül jó beltartalmi értékekkel rendelkezik, úgyhogy aki akár húsmentesen, főleg most ugye bőjt idejéről beszélünk, húsmentesen táplálkozik, annak kifejezetten hasznos gyöngybabot fogyasztania. Nem csak azért, mert a fehérje tartalma magas, különböző vitaminokban is gazdag, és képzeld el, hogy ennek a gyöngybabnak a legmagasabb a rost tartalma, amit én nem is gondoltam volna róla. Ahogy mondják, kicsi a borsz, de erős, hát most szerintem ez pont passzol is a gyöngybabra, mert amilyen kicsi, annyira hasznos is fogyasztani. Szóval én ebből a babból fogok most egy egyszerű zöldséges levest főzni. Ahogyan már említettem, ezt a babot évközben is lehet kapni bármikor, aki esetleg a későbbiekben húsvét után, illetve nem tart húsmentes időszakot, vagy nem úgy táplálkozik, az mindenképpen próbálja ki füstölt hússal is elkészíteni. Nagyon finom főzeléket lehet belőle, salátákat lehet belőle készíteni, és én most, ahogyan már mondtam, levest fogok belőle készíteni. Méghozzá egészen egyszerűen vöröshagymát fogok kevés zsíradékon apróra vágás után megdénztelni, és utána beleteszem majd az előző este beáztatott, megmosott babot. Nagyon fontos a baboknál, hogy előző este áztassuk be. A gyöngybabnak van egy nagyon hasznos tulajdonsága, gyakorlatilag elég nehezen fő szét, tehát megtartja főzéskor is az alakját, ha ügyesek vagyunk, és tényleg nem felejtjük ott örökre, de alapvetően ez egy kevésbé szétfővő babfajta. És akkor, amikor a hagyma már megdésztelődött, akkor én egyébként ebbe a levesbe mindenképpen teszek petrezselymet és sárgarépát, lehet hozzáadni kockára vágott burgonyát is, és beleteszem a dísztelt hagymára, ráteszem ezt a babot, amit felengedek vízzel. Természetesen sózom, és elkezdem főzni. Amikor a bab már majdnem készen van, akkor hozzáadom a zöldségeket, és közben készítek egy egyszerű rántást, amiben piros őrölt paprikát teszek, és a végén ezzel öntöm fel. Nagyon jól illik ehhez a leveshez a kakukkfű, remek hozzá szerintem a babérlevél, ami egyébként mindenféle babhoz illik, és aki szereti, kicsit savanykásabban az ízesítheti ecettel, vagy akár csak természetes módon a bablevesekhez nagyon jól illően tejföllel is, és egy nagyon-nagyon finom, kellemes, laktató, télvégi, tavaszelei, hétvégi étel lehet belőle, hogyha valaki ezt szeretne készíteni. És hát nyilván, ahogyan említettem, akár kolbásszal, de szerintem egy jóféle virslivel, vagy füstölt hússal szintén elkészíthető, és és szívből ajánlom mindenkinek, érdemes erre odafigyelni, és használni ezt a gyöngybabot, mert tényleg egy remek tápláló értékű ételféleség lesz belőle, amit készítünk. Úgyhogy nálam ez lesz a főleves, és igazából nem fogok különösebben második félét készíteni, hanem ahogyan már említetted, hogy különlegesség lesz, számomra is egy különleges, banánfánk. Mivel még farsangi időszak is van egy kicsit, de még böjtölünk is, meg hát azért szeretünk valamilyen szinten spórolni is, és nem dobjuk ki a túlbarnult banánokat. Én azt gondolom, hogy ez egy remek banánmentő, túlérett banánmentő recept lehet. Úgyhogy, ha megengeded, akkor erről is beszélnék
úgyne,
egy pár
úgyne. Be kell valljam, hogy ez érdekel a legjobban.
Ez érdekel. No, számomra is ez egy nagyon kihívó étel volt, amikor én ezt legelőször megláttam, és én már ezt kétszer is elkészítettem a családban. Meg kell mondjam őszintén, hogy az arányokkal egy picikét ennél az ételnél, ennél a fánknál játszani kell. Ebben nincs igazán olyan mennyiség, amit meg lehet adni, mondjuk, mint egy hagyományos fánkészítésnél, mert hogy ez függ a banán érettségétől is, és függ a nagyságától is. Tehát, hogy nem szoktuk általában azért legrammozni a banánokat. Én azért elmondom, hogy én hogyan készítettem, 3 egész érett banánt használtam. Most nyilván mondom, tehát attól függően, hogy kinek mekkorát sikerül beszereznie, én azért egy ilyen közepesen nagyobb bacska banánról beszélek, és ezt a 3 banánt szépen a meghámozás után villával alaposan összetörjük. A banán, amikor össze van törve, alapvetően egy kicsit barnulni fog, tehát azért a tésztának, ennek a fánktésztának a belsejénél ne várjunk olyan hófehér lisztes kinézetet, mint amilyen mondjuk egy hagyományos fánkészítésnél van, mert hogy igenis a cukortartalma és a gyümölcs érettsége miatt egy barnás színe lesz majd a tésztának, de ez majd csak a belsejében fog igazán érvényesülni. Viszont az íze tökéletes lesz, meglepően jó gyümölcsökkel és zöldségekkel egyébként desszerteket készíteni, és a banán az egyik ilyen. A tésztához gyakorlatilag emiatt hozzáadott cukor nem is kerül. És akkor, amikor összetörjük az érett banánt, akkor hozzáadunk 15-20 deka lisztet. Ezt úgy tudnám elmondani, hogy amikor összekeverjük a liszttel a összetört banánt, akkor a nokedli tésztánál sűrűbb legyen, de ne legyen még nagyon kemény az állaga, tehát azért jól tudjuk formázni ezt a masszát, és itt mondom el ismét, hogy érdemes akkor játszadozni a liszt mennyiséggel, ezt a háziasszonyok majd ügyesen, illetve hát a vállalkozók előbérviek is ügyesen ki tudják majd maguknak tapasztalni, hogy mi az, amivel ez jól működik, de azért nagyjából tartsa meg a kerek formáját majd, amikor a kezünkkel formázni fogjuk. Én most kivételesen nem olajba sütöttem ezt a fánkot, de abban is lehet készíteni, hanem forró levegős sütőbe sütöttem, és ezért, mielőtt formázni kezdtem, a kezemet olajjal vékonyan bekentem, és így körülbelül egy ilyen, ebből a mennyiségből körülbelül egy 12 darab ilyen tojásnyi, illetve hát annál egy picivel nagyobb golyókat formáltam, és ezeket szépen betettem a légkeveréses sütőbe, és pirosra sütöttem. Most, amikor elkészül, jön a varázslat, és itt bizony sajnos azért lesz egy kis csalás, mert hogy ebbe most azért fog kerülni majd kívülről legalábbis cukor, és természetesen fahéj, mert hogy ez egy nagyon-nagyon jól ízesíthető fánk, a fahéj rendkívül jól illik a banánnak az ízvilágához, és amikor elkészültek ezek a kis fánkok, kisültek, mondom, aki szeretné, olajba is kisütheti, mert úgyis tökéletesen működik, tányérra tesszük, és amikor már, ha olajban sütöttük, akkor csak automatikusan fahéjas cukorba megforgatjuk, és már is tányérra tesszük, illetve hogyha a hőlégkeveréses sütében sütjük, és nem használunk hozzá olajat, akkor olvasztott vajjal kívülről vékonyan megkenjük, és maga a cukorba hempergetés gyakorlatilag ugyanúgy zajlik, mint az előzőeknél, és ilyen nagyon kedves kis gombócokat kapunk majd belőle, egy nagyon finom fánkféle. Amit még elfelejtettem mondani, és ez kimarad, de ne maradjon ki senkinél, mert ettől lesz igazán levegős és könnyed a tészta, kell bele sütőpor. Én ehhez a mennyiséghez körülbelül egy bolti tasaknyi, tehát ilyen két teáskanálnyi sütőport használtam, és így a tésztája, masszája levegős lett, és lyukacsos lett, és nagyon kellemes ízű, friss langyosan fogyasztva, isteni finom, aki egyébként szeretne mellé, nyugodtan lehet tálalni akár vaníliaöntetet, vagy bármilyen lekvárt is, mert azzal is nagyon finom, és egy ilyen szuper leves után pedig kielégítő ebéd lehet. Úgyhogy én most ezt fogom készíteni, nem tudom, hogy neked mennyire vonzott most ez a recept téged, hogy mennyire szeretnéd ezt kipróbálni majd.
Hát én ki fogom próbálni, csak lenne néhány apró kérdésem, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint a hagyományos farsangi fánk, csak nem egy gyűrű, hanem egy labda, és ugyanúgy egy kicsit roppan, amikor az ember beleharap?
Így van, ez kívülről roppanós lesz, és belül pedig nagyon finom, puha, viszont valóban igazad van, tehát gyakorlatilag ugye azt gondoljuk, hogy a farsangi fánk az ugye belülről mélyített, vagy akár egy ilyen középen lyukasztott, laposabb formájú fánk forma, de hogy nagyon sokféle fánk van ám, ami gömbölyű, a túrófánk is gömbölyű. Uh-huh. Azt nem tudom, hogy ismered-e, én azt is nagyon sokszor szoktam készíteni. Tehát vannak ilyen önmagukban forgó fánkok, amiket ugye régebben, aki olajban sütötte, vagy illetve aki most is olajban süti
a az nagyon érdekes. Fánkokat,
ezek így maguktól is képesek megfordulni, és ilyen kis gömbölyű kis labdacsok lesznek belőle, tehát hogy ez igazából a formája nem az a hagyományos fánkforma, de mégis annak nevezik. Úgyhogy igen, jól mondod, ez ettől egy ilyen gömbölyű, és kívülről nagyon finoman roppan, belül pedig finom puha.
Hát nagyon kíváncsi leszek, mert meg fogom csinálni, azt nem ígérem, hogy most a héten, de szerétejtem, mert én nagyon fánkos vagyok, tehát én szeretem a fánkot, de ezt nem hallottam, ezt a banánfánkot, hát mindig tanul az ember.
Hát kívánom, hogy sikerüljön. Ha nagyon szeretném, még egyébként javaslom, hogy a tésztájába is, illetve hát a banános lisztes keverékbe is nyugodtan tegyél fahéjat, ha szereted a fahéjat, mert igen. Szerintem attól meg még nagyon kellemesebb lesz. Sőt, olvastam olyan receptet is, és bár én így nem próbáltam, de ha olajban sütő fánkozó vagy, akkor javaslom, hogy egy kanálnyi rumot is lehet beletenni. Nyilván ilyenkor is figyelni kell akkor a liszt mennyiségének a növelésére, de akkor még legalább annyit is elérünk, hogy nem csak az íze lesz egy picikét kellemesebb, hanem kevésbé fogja majd magába szívni az olajat, hogyha abban sütöd. De hőlékkeveréses sütőben pedig teljesen jól működik, úgyhogy aki egy kicsit alakbarátabban akarja elkészíteni, annak is nagyon jó választás.
Hát nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy mindenkinek sok öröme tellik majd, ha nem is a minibabba, hanem a fánkba.
Hát így legyen. Így legyen, és azért én kívánom, hogy azért a gyöngybab is hozzon sikereket mindenkinek, és szeresse mindenki, mert tényleg egy remek étel. Köszönöm, és hát mindenkinek nagyon-nagyon jó hétvégi sütést, főzést kívánok, nektek pedig jó rádiózást.
Köszönöm. Szia!
Szia, szia!
I won't lie to you, I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. We'll
be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you
reggeli 10 óráig.
Jim Jarmusnak Father, Mother, Brother, Sister című filméről fogunk most beszélgetni Benda Misivel, állandó beépített nézőnkkel. Misi, hogy élted te meg ezt a filmet?
Én nem megéltem ezt a filmet, hanem megnéztem, de hogy tegyük, mondjuk el a hallgatóknak, hogy a Velencébe Aranyoroszlánt kapott, ami a harmadik legrangosabb filmfesztiválon a legfontosabb díj. Ugye visszatért az epizódikus szerkesztéshez, amit már alkalmazott az Éjszaka a Földön, illetve más filmekben is, mert ugye a Hervadó virágokban is megvan ez az epizódikusság, és a három történet, épp úgy, mint az Éjszaka a Földön című filmben, három különböző helyszínen játszódik. Az egyik, az első New Jersey-ben, a második Dublinba, és a harmadik pedig Párizsban. Ez utóbbi helyszínről a Jarmusch azt mondta, hogy két nagy szerelme van városilag, az egyik New York, és a másik Párizs. Tehát nem meglepő, hogy egy résznek valamelyik kedvenc városába kellett játszódnia. Mind a három fejezetben különböző színészek és egy teljesen új helyzetnek lehetnek a tanúi a nézők. Az első részben, tehát a New Jersey részben, amelynek a főszereplője a Tom Waits, ő játssza az édesapát, akit meglátogatnak a gyerekei. Nagyon gyorsan kiderül, hogy a két elég konzervatív gyerek meglátogatja a hippi édesapjukat, és autóval érkeznek, amelynek során már megismerjük a két gyereket. Kiderül, hogy az apjuk többször kért pénzt, míg a lánya az kategorikusan elzárkozott az elől, hogy támogassa anyagilag az édesapját. A fiú az többször küldött is pénzt. Elég hűvös a hármójuk között a hangulat, nem tudnak igazából beszélgetni, sok a csend. Amúgy itt zárójelben megjegyzem, hogy a csend nagyon fontos a Jarmusch filmekben. Nagyon sok beszéd van, de ezek mindig a filmjeiben nagyon hangsúlyos csendek is vannak, mint ebben a filmben is.
Hát itt rengeteg ilyen iszonyú kínos családi találkozón, hát jó, hát nem rengeteg, de kettőnek egészen biztosan voltunk tanúi, és itt pont ez a beállt csend, ez a kínos csend, ezt többször megtapasztalhatok.
Hát illetve a harmadik részben ez a tanácstalanság csendje. Ugye a harmadik jelenetben két testvérpár találkozik Párizsba, és felmennek az elhunyt szülőknek a lakásába. Beszélgetnek, a szülőkről felidézik fotók alapján, és ott is vannak ilyen nagyon fontos csendek.
De azt a csendet szerintem így megtölti az kettejüknek az összhangja, amit így valahogy hangsúlyoz, hogy ők ketten ikrek, és ez a ziker effektus.
Jó, én ebben nem gondoltam ennyit bele. Sokkal erőteljesebben éreztem azt, hogy amit a Jarmusch is egy interjúban megerősített, hogy az a jelenet, amikor a lány odahajtja a testvérének a hasára a fejét, az egy nagyon, nagyon harmonikus és nagyon fontos jelenet a filmnek, hiszen visszatérve a történethez, a középsőben is testvérek is vannak, meg szülők is, de hogy igazából ez a film a testvéri kapcsolatokról szól. És a szülők mindig ott vannak, de a testvéri kapcsolatokat mindig meghatározzák a szülők is.
Nekem az első rész az a parentifikációról szólt, amikor a gyermekek kerülnek ilyen szülő szerepbe. A második rész az a elvárásról, leválásról, és akkor a harmadik az pedig ugye a búcsúról. Nem tudom, te hogy érezted?
Nem, teljesen más, hogy gondolkodtam a filmmel kapcsolatban, tehát hogy nem egy ilyen biológiai, pszichológiai gondolatiság mellett, inkább az, hogy hol tűnik el, hogyan romlik meg a családi kapcsolatok, és hogy a testvéri kapcsolatok is ilyen kommunikáció nélkülivé válnak, és ennek a legjobb példája a középső rész, ahol ugye megérkezik a két lány, ott is nyomon követhetjük, de ott külön-külön érkeznek meg, és az egyik ráadásul leszbikus. A másik a magányát hozza, ami szintén nagyon, nagyon fontos, és a két lány nagyon más történetet ad elő a mamának a saját életéről, mint szerintem az ő életük, hiszen a Vicky Crisp által játszott figura egy nagyon gazdag férjet, nagyon gazdag férről beszél, hiszen láttuk, hogy a barátnője van. Tehát, hogy a lányokhoz vonzódik, és ez a történet rögtön egy hazugsággá válik. És a másik lány is arról beszél, akit két Blanchett játszik, hogy milyen jól mennek a dolgai, miközben bekérezkedik a fürdőszobába, és ott érződik, hogy mennyire szorong.
Igen, ott gyakorolja a magabiztos mosolyt konkrétan. Ami egyébként nekem erről most így eszembe jutott, hogy az első történetben az apuka volt az, aki valamit nagyon titkolt, a második történetben hát ugye a bohém csaj titkolta a saját vonzalmát, és a harmadik történetben viszont egy teljes őszintesség volt, viszont a szüleiknek a múltjával nem voltak teljesen tisztában a szereplők.
Ugye az első történetben azért, amiről nem beszéltek, csak érintették, hogy az Adam Driver által játszott fiú egy szakításon van túl, a feleségétől elhidegült, és erről nem is igazán szeret beszélni, bár az apja is rákérdez erre. Tehát, hogy az sincs kibeszélve az elsőbe, de tény az, hogy a másodikban ott sokkal hidegebbek, még hidegebbek a kapcsolatok. Nem véletlen, hogy ezt felerősítik ezek a fentről a fényképezett jelenetek, az asztalt fentről fotózzák, meg hogy nagyon sokszor egyedül vannak abban a viszonylag rövid jelenetek.